Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Nagyon érezzük azt, hogy ünnep közeledik. Nem húsvét, a feltámadás ünnepe. Gondolom, hogy még sokan ülnek itt olyanok, akik tanultak orosz nyelvet annak idején. Meg kell mondanom, hogy az oroszok sokkal szebben mondják a húsvétot. Azt mondják, hogy Vaskreszenje, azt jelenti feltámadás. Igen, ez a feltámadás ünnepe. A vasárnap is az nem vásárnap, ebből ered a magyar szó, sajnos. Úgyhogy sok nemzeti kiválóságunk mellett azért vannak gyengeségeink is. De hát örülünk a húsvétnak. Na most ezt az ünnepélyességet érzékelteti az, hogy most meglátogatott minket a Galga Hévízi Kantiámó kórus. Ők bemutatnak egy kis blokkot. Azért blokk, mert nem csak éneket hallunk, hanem fuvalát is, sőt verset is. A kórus vezető Novák Istvánné Marika. A versmondó Katona Éva, fuvalán pedig Szonda Gabriella és Szabó Enikő játszik majd. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy gyertek ki, és hadd élvezzük az éneket. Nagyon jó lesz ráhangolódásnak, Isten dicsőítő énekek és versek hangzanak el, úgyhogy készüljünk arra a tanításra, amit ma szeretnék elmondani.
Kint szürke köd, bent rossz kedv ríme árt. Mondd, kedvesem, hoztál-e napsugárt? Minket halál s gondoknak terhe nyűtt. Hoztál nekünk sugárzó halk derűt? Mert kell a fény, az újuló öröm, hogy kulcs legyen a húsvér börtönön. Mert fáj a föld, és minden bűnmozót. Áldottak az örömhírt hordozók, akikben a megváltó lelke jár. Mondd, kedvesem, hoztál-e napsugárt?
Mensd, aki elmerül, óvd, aki gyönge, fog szeliden fel a bűnbe. Aki elmerül, óvd, aki gyönge, üdvözítőnknek a vágya csak ez. Bűnteli szívben is ott van a szent vágy, rejtve egészen a mélyben alul. Ő szeretet remény fellobog onnan, és a aki elmerül, óvd, aki gyönge, üdvözítőnknek a vágya csak ez. Mest, aki elmerül, ez kötelesség, melyhez erős urad ad csak erőt. Bírd türelemmel a keskeny úton s mond, nézd a kereszt, mensd, aki elmerül, óvd, aki gyönge, üdvözítőnknek a vágya csak ez.
Ne várd, hogy a föld meghasadjon és tűznyelje el Szodomát. A mindennap kicsin csodái, nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezed a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodálatosabb dolog? Nézd a sötét kék végtelenbe, nézd a kis ezüst pontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelket feléjük szárnyat bontogat? Nézd, árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez, s hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló, halk szirom csodák, hiszen rajtuk át Isten szól, jövök. Nagy péntek titka vár ránk. Bűnbánatunk s hálánk, Urunk, ma elfogadt. Kereszted véres árnyán lettél, mint páskabárány érettünk áldozat. Halálod semmivé tett minden gazságot s vétket. S hogyan? Örök titok, felfoghatatlan. Érte mit sem tettünk, s az égbe szíved nékünk kaput nyitott. Véred varázsa bennünk, zászlót emel a lelkünk, kórusban száll feléd imádság hálaének. Boldog, hogy így dicsérhet téged ma három nemzedék.
Magára vette szennyes ruhámat, megbékítette Isten atyámat. Megbékítette Istent atyámat, akin az átok én bűnöm ára, de ő felvitte a Golgotára, de ő felvitte.
Még vártam, hogy énekelnek, fuvaláznak, verset mondanak. Úgyhogy köszönjük szépen, ez valóban imádság volt, amit hallottunk. A könyvasztalon a Cantiamo kórus CD lemeze kapható. Ha jól láttam, néhány kazetta is van ott, talán kettő, a CD-ből több. Még egy CD lemez van ott, pontosabban kettő talán, akik a legelső alkalommal itt voltak, még februárban, hát más stílusú zenét hallottunk a Szövetség zenekartól és a Napraforgók nevű gyermekcsapattól. Nagyon aranyosak voltak. Már nevük nem, Napraforgók. Jövő hétfőn jönnek. Úgyhogy nem tudom, milyen lesz az előadás, de miattuk érdemes eljönni. Remélem, hogy azért valami üzenet igazi az Úrtól jövő lesz legközelebb is. Volt egy kérdés a kérdésdobozban. Nagyon jó, hogy mostanra maradt, mert a válasz kitűnő bevezetés lesz a mai témához. Mai témánk ugyanis arról szól, hogy a szeretet kutatja és betölti társa szükségleteit. Nos, a következő kérdést tette föl a kérdező. Előfordulhat-e, hogy egy gyereknek kiukad a szeretet tankja? Ha igen, be lehet-e valahogy foltozni? Feltételezzük, hogy megtaláltuk a szeretet nyelvét, de nyeli a szeretetet, mint egy szivacs. Nagyon érdekes kérdésfeltevés, ugyanakkor remélem, hogy mindenki jól értette, hogy mit jelent a szeretett tartály vagy szeretett tank, amikor erről szó volt. Nehogy valaki anatómustól kérjen segítséget, hogy megtalálja, ilyen nincs, épp úgy, mint ahogy tudat alatti sincs anatómiailag, vagy tudattalan. Fiktív helyek ezek, a helyet idézőjelbe kell tenni. A tudattalanhoz hasonlóan szerepel a pszichológiai irodalomban a szeretett tank is. Campbelltől származik egyébként, ő találta ki, és hát Chapman is folyton használja ezt a nagyon jó fogalmat. Miről van szó? Arról van szó, röviden elmondom, elhangzott itt közben már, hogy jó esetben a gyerek a szüleitől szeretetet kap. Megtelik a tankja. Amikor felnő, van miből adnia. De ha nem foglalkoznak vele, ha elhanyagolják, akkor üres marad a szeretet tankja. Ha nem kap szeretetet, üres marad a szeretet tankja. Előáll sokszor az a tragikus eset, hogy találkozik két üres szeretett tankú ember. Na, ő be fogja tölteni az én szükségleteimet, megtölti a tankomat. Igen, ám, de neki is üres. Legfeljebb félig van teli. És az ember azt gondolja, neki is félig van, nekem is, összeadjuk, lesz egy egész. Csak hogy ebben az esetben nem az összeadás törvénye érvényesül, hanem a szorzásé, félszer fél egy negyed. Hát nem lehet ilyen módon betölteni. Kapni kell valahonnan szeretetet. Na most én nem olvastam se Campbellnél, se Chapmannél ezt, hogy kiukad a szeretett tank, de nagyon találó, lehet, hogy érdemes volna megírni nekik. Nyilvánvaló a maximálisan üres szeretett tankról van szó. Ha járt már valaki olyan intézményben, ahol állami gondozott gyerekeket nevelnek, olyanokat, akik gyermek otthon, csecsemő otthonban kezdték az életüket, mert a szüleik nem vállalták, kitették, mint Kukorica Jancsit a kukoricásban, őt esetleg a kuka mellé megtalálták, intézetben nevelkedett, kevés esélye volt arra, hogy a szeretett tankját föltöltsék. Üres lesz, üres marad a szeretet tankja. Na, ha valaki járt ilyen intézményben, néha úgy jön el onnan, hogy mennyi szeretet van ezekben a gyerekekben. Mi történik? Az történik, hogy a látogatót megrohanják, rácsimpaszkodnak, ölébe ülnek, hozzábújnak, összenyalják, puszíják. Ez nem szeretet, ez szeretet éhség. Ez a szeretet éhség. És tulajdonképpen mindenki éhes a szeretetre. Itt van egy József Attila idézet. Egyik utolsó verseinek egyikéből. Etess, nézd, éhezem, takarj be, fázom. Ostoba vagyok, foglalkozz velem, hiányod átjár, mint húzat a házon. Mondd, távozzék tőlem a félelem. Teljes diagnózis, üres szeretettank, ismerjük az életét, tudjuk, hogy nőtt fel. Édesapja kitántorgott Amerikába, másfél millió honfitársával együtt. Ott maradt egy mosónő anyára, aki rengeteget dolgozott, nem 8 órát többet. A kisbabát, még a kisfiút rábízta a 8 éves nővérére. Gondoljunk az Iszonyat című versére. Frusztrálja ez a 8 éves kislányt, és kínozza, amikor eteti. Közelít a cumival, visszahúzza, kidagadnak az erek az üvöltő csecsemőn. Így nőtt fel ez az óriási költő, József Attila. Üres, szeretett tankkal érkezett, anyát keresett a szerelmeiben is. Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbállak összeállítani téged, mondja a kései iratóban, mondja az anyjának. Ez a szeretet éhség. Jaj, szeressetek Szilajon, hessentsétek el nagy bajon. Rácsok közt, mint a majom, visongok és ugrándozom, mert semmit nem hiszek, s nagyon félek a büntetéstől. Tudjuk a fejlődés pszichológiából, ez az állapot szorongáshoz vezet. Erről beszél itt is. Félek, itt is. Mondd, távozzék tőlem a félelem. Megnyugvást, biztonságot keres. Sok-sok ember napjainkban, anélkül, hogy tudnák. Hát egy ilyen üres szeretett tankról kérdez a kérdező, nagyon találóan azt mondja, hogy nem is üres lyukas. Mert akármennyi szeretetet töltenek bele, az kicsurog. Hogy lehet befoltozni? Hogy lehet befoltozni? Remélem, hogy ma még ezt el tudom mondani, hogyha számomra Jézus Krisztus ugyanolyan valóságos személy, mint a házastársam, a gyerekem, a barátom, akkor ő befoltozza. Nem látszik ez rögtön, de ő befoltozza. Vannak olyan szükségleteink, amiket ő tud betölteni. Ez nem teszi fölöslegessé azt, hogy egymásnak töltögessük a szeretet tankját. Arról van itt szó a mai előadásban, hogy vannak alapvető szükségleteink, de valódi szükségleteink, nem mindig arra van szükségem, amire vágyakozom, valódi szükségleteink, és a másik ember azért van, hogy ő betöltse. Nagyon érdekes, hogy amikor Isten megteremtette az embert, tökéletes világba helyezte el. Az ember is az volt, még bűn nélkül. És miután Isten többször hangsúlyozta azt egy-egy nagy teremtői aktusnál, hogy ímé, igen, jó, egyszer csak azt mondja, hogy nem jó. Mi nem jó? Nem jó egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni, és akkor teremt társat az embernek. Tehát egy olyan hiányállapottal jövünk a világra, amit maga Isten sem akar betölteni, azért adja a másik embert. Na de valami zavar történt, ezt talán már többször elmondtam. Csodálatos allegóriák vannak a bibliai őstörténetben. Elszakadnak Istentől, zavar támad a kommunikációban, azért takaróznak fügefa levelekkel, mert félnek már egymástól. Mi lesz, ha megtudja? Mi lesz, ha belém lát? Már nem akarok átlátszó lenni. Pedig erre van szükségünk. Olyan bizalom legyen köztünk, hogy merjünk mindent megmondani. Azt is, hogy mire költöttük a pénzt, azt is, hogy mi járt a fejünkbe, hogy azt hittük sutyiba, közben mennyit ettünk. Ha nem félek a másiktól, akkor Ádám félt Évától, és Éva félt Ádámtól. Azért takaróztak. Olyan átlátszó módon, mert a fügefa levél nem takar jól. Jobb lett volna a lapu levél. Jellegzetesen emberi megoldás. De végső soron az Istennel való kapcsolatnak kell helyreállni. És ha az helyreállt, akkor van remény arra, hogy egymással is helyreáll a kapcsolatunk. Nem automatikusan. Aki azt mondja, hogy én hívő ember vagyok, nálam semmi probléma, tökéletes a házasságom, ilyeneket nem engedek be a házassággondozó szolgálatba. Ahogy nem engedném evangélizálni azt az embert, aki azt mondja, hogy neki nincs már bűne. Amíg itt élünk a földön, addig el is bukunk. De meg lehet oldani abban a szeretetben, amit Isten ad nekünk. Na nézzük csak, mit olvasunk itt? Elmondtam, a szeretet vágy, nem szeretet, hát nem igazán jól látszik, úgy látszik megint nem használtam elég jó színeket. Ha nincs benned szeretet, akkor szegény vagy, mit tanácsol Isten? Azt tanácsolja, hogy tőlem védj, tűzben izzított aranyat, hogy gazdag légy. Megjegyzem azért zárójelben, ugye a Jelenések könyvének elején, ott a laodíciai levélben a tűzben izzított arany elsősorban a üldözések közepette kipróbált hitet jelenti. De én azt gondolom, hogy belefér ez is. Minden jó ajándék, amit Istentől kap az ember, lelki, minden lelki ajándék, az teszi gazdaggá. Na de lépjünk tovább egy lépéssel. Szeretni annyit jelent, hogy felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. Ezt olvashatjuk itt fenn. Ez a fő mondata, szinte a mottója Walter Nietzsche, a szeretetet tanulni kell című könyvének. Van a könyvasztalon belőle? Van. Mi a szeretet? Többen próbálták ezt körüljárni, több-kevesebb sikerrel. Én azt gondolom, hogy ez a definíció, ez teli találat. Szeretni annyit jelent, hogy kutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. Ez rögtön azt jelenti, hogy nem magamra figyelek, hanem őrá. Mire van szüksége? József Attila fölkiált, hogy én éhezem, adj enni. Én fázom, takarj be. Lehet ilyet mondani? Persze, hogy lehet. De az én nézőpontom legyen az, hogy neki mire van szüksége. Hiszen nagyobb boldogság adni, mint kapni, mondja maga Jézus. Ez a titka a boldog életnek. Hogyha várom, elvárásaim vannak, az elvárásaim börtönébe teszem be a másik embert. Nem leszek soha boldog. De ha az alapállásom az, hogy maga Isten betöltötte az alapvető szükségleteimet, akkor fölszabadulok arra, hogy adjak. Talán mindenki ismeri azt a csodaszép adiverset, amiben éppen azért kiállt föl, mert nagyon árvának érzi magát. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem. Micsoda kifejezés ez. Roskadozva vittem a lelkem. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött, néma igaz öleléssel, nem jött szép tüzes hajnalon, de háborús éjjel, és megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. Aztán, hogy hogyan folytatódott az élete, ez más kérdés. Én azt hiszem, hogy Istenen nem múlott. Én azért reménykedem, hogy kegyelemből csak becsúszott a mennyországba. Lehet, hogy nem is kellett becsúszni, hanem Isten kinyitotta a kaput. Hiszen te hozzám kiáltottál. És Istennek abban telik kedve, hogy megbocsásson. Ez a mondat benne van a Bibliában. Most hirtelen nem tudom, hogy hol. Mai nyelven mondhatnám azt, hogy Istennek az a hobbija, hogy megbocsásson. Ő meg akar bocsátani. El akar fogadni, be akar fogadni bennünket. Na most Walter Nietzsche könyve, nagyon józan könyv, ő írja azt is, hogy mit jelent a szerelem és mit jelent a szeretet. Rendkívül találó körülírás azt írja, hogy a szerelem azt jelenti, hogy együtt járunk, noha még nem ismerjük jól egymást. Gondolom, itt is vannak ilyenek. Hát az az értelme annak, hogy együtt jártok, hogy megismerjétek egymást. Az igazi szeretet később következik. Az azt jelenti, hogy együtt maradunk, noha nagyon jól ismerjük egymást. Tehát annak ellenére. Jól ismerem, annak ellenére. Hát az Isten nem így szeret. Annak ellenére. Ez itt a sarokban Walter Nietzsche. Itt már fehér a szakálla. Mert 90-es évek elején ebben a teremben tartott egy előadást, akkor még barna volt. Minden ember két alapvető szükséglettel jön a világra. Minden ember, akár férfi, akár nő, de azért valamilyen mértékben polarizálódnak ezek a szükségletek. Hangsúly eltolódás van. A férfi, mint azt mondaná, hogy értékeljetek. Figyeljetek ide rám. Vegyétek észre, milyen fontos ember vagyok. Tudnom kell és éreznem kell, hogy szüksége van rám. Hogy nem lehet engem nélkülözni. Ez kell ahhoz, hogy megtalálja az életben a megfelelő szerepkörét. Akár a házasságban. A házasságban a vezető szerepet ma a legtöbb férfi nem akarja vállalni. Oda dobja a gyeplőt az asszonynak, anyukám. És a felesége mondja, kisfiam, mert fölborul az egyensúly. Nehéz dolog ez a felelősség, mert terhet jelent. A döntések terhét jelenti. De ez az kell, hogy azt tapasztalja a környezetében, a házastársától, a gyerekeitől, hogy ő fontos. Ő tud irányt mutatni. Ő elmondja a véleményét. A vacsorázó asztal, vagy a vasárnapi ebédlő asztal nagyon fontos helyszín. Ott tesz kinyilatkoztatásokat az apa. A Fradi a legjobb csapat. Hát a serdülő fiúk már nem biztos, hogy osztják a véleményét, vagy elmondja azt, hogy már megint hogy bohóckodik ez a miniszterelnök. Elmondja a véleményét. És az számít. Beépül. De erre a férfinek szüksége van. Az asszony legalapvetőbb szükséglete pedig az, hogy szeressenek. Fogadjanak el, mert nekem arra van szükségem, hogy biztonságban érezzem magam. Ahogy mondtam, mindkét nemnél azért megvan mind a kettő. Pál apostol olvasta már a 20. századi amerikai szociálpszichológusokat, azért hívta fel a figyelmet az Efézus 5-ben arra, hogy az asszonyok tiszteljék a férjüket, a férfiak pedig szeressék a feleségüket és gondoskodjanak róla. Remélem, ezt, amit most mondtam, senki nem veszi szó szerint. De jól értjük, miről van szó. De lépjünk tovább még egy lépéssel. Vannak hamis szükségleteink. Nagyon lenyűgöző ez a kép ugyan, de hát igazi szükséglet az uralkodási vágy. Jó az asszonynak, hogy pórázon vezetheti a kis fiát, vagy kis kutyáját. Neki se jó, csak azt hiszi. Ennek meg olyan szükséglete van, hogy ő kiskutya legyen. Nem valódi szükséglet, még akkor sem, ha úgy érzi. Nem valódi szükséglet. A rabszolga tartás. Nem valódi szükséglet. Ez nem kell az embernek, ez nem vezet sehová. Ebből nem lesz harmonikus családi élet. A rabszolgaságból sem. Kinek jó ez, kinek van erre szüksége? Nyilván senkinek. Nem valódi szükségletek ezek. Na de részletezzük egy kicsit. Nézzük meg, hogy az asszonynál ez a szeres, direkt így írtam ide a sorrendet, nehogy valaki március 15-ére gondoljon, mert véletlenül ezek a színek vannak itt, lehet arra gondolni egyébként nyugodtan. Hogyan bomlik szükségletekre? Hát szüksége van az asszonynak is az elismerésre, dicséretre. Ha mondtam már a következő történetet, akkor állítsatok le. Egyik házassággondozó hetünkön néhány évvel ezelőtt részt vett egy fiatal pár. Aztán ugye a hét közepén elmesélték a következő történetet. Az asszony nagyon készült elkészíteni az első ebédet a férjének. Beszerezte hozzá a legjobb alapanyagokat. tanulmányozta a szakirodalmat, azaz néhány szakácskönyvet. Átnézett. Nagy gonddal elkészítette. Eljött a nagy óra, amikor föltállalta az ebédet, és figyelte a férjét. A férje szó nélkül lapátolta be az ételt, nem szólt egy szót se. Elfogyott a leves, elfogyott a második is, volt valami sütemény, kávét is ivott, ez pont jó volt ahhoz, hogy leheveredett. Aztán egy idő után egyenletes lélegzését lehetett hallani, de azért csak fölébredt, úgy délután 4 óra körül ránézett a feleségére, megkérdezte, hát neked meg mi bajod van? Mire az asszony félig sírva, nem ízlett az ebéd. Mire a férj, miért? Mi volt az ebéd? Hát így ez egy nagyon jó pofa történet. Akkor annak az asszonynak ez nagy fájdalom volt. Nagyon nehéz lehetett ezt átélni. Igen, szüksége van arra, hogy észrevegyék, amit tesz, hogy vegyék észre a frizuráját, vegyék észre az új ruháját, vegyék észre, ha valamit jól csinál, ha valami kedveset rendez el a szobában. Igen, észre kell venni. Meg kell mondani. Persze attól függ, hogy mi a szeretet nyelve. Ha nem a beszéd, hát akkor... Lehet, hogy másképp kell elintézni a dolgot, magyarós csokival. Hála. Ezt is meg lehet mondani, hogy hálás vagyok. Hát, ha te nem ébresztenél föl reggel, elkésnék. Köszönöm. Majd, de nem csak erről van szó. Nagyon sok minden másról is. Fontos azt is kifejezni egy nő számára, hogy ő vonzó. Szexuálisan vonzó. És főleg a férje számára legyen az. Ne akkor öltözön fel szépen, amikor kimegy otthon pedig. Maga is olyan, mint egy felmosorony. Legyen vonzó. És ezt fejezze ki számára a társa. Azután néha szüksége van segítségre. Hát annyi mindent kell egyszerre csinálni. Nem minden asszony született bűvésznek, hogy egyidejileg tudja vezetni a háztartást, főzni, takarítani a babával, elbánni a férje ügyeit, elintézni, elküldeni a postást, átvenni a villamszámlát, föladni, stb. Elmenni szülői értekezletre, ez a legnehezebb. Saját tapasztalatom. Nagyon jó gyerekeim voltak, de ezt a tanárok nem mindig vették észre. De hát szüksége van, igen, a segítségre. Néha elfárad, ne azt kérdezd meg, hogy ugyan mitől fáradtál el, hanem inkább azt, hogy fáradt vagy, drágám, látom, fáradt vagy. De vannak lelki szükségletei is. Hogyha hazamegyünk, óriási önfegyelemre van szüksége egy férfinak, hogy ne kezdje rögtön mesélni az aznapi hőstetteit, hanem várja meg, amíg az asszony elmondja, hogy mi volt otthon. Hát otthon mi lett volna, hát otthon történtek fontos dolgok. Meg lehet, hogy ő se volt otthon. Meg jött telefon. Csak nem a barátnőt telefonált, te jó ég. Hát egész élet nem tudtál semmit csinálni. De elmondja, hogy mit telefonált a barátnő ugyanolyan hosszan. Na most szüksége van rá, hogy az ember meghallgassa, néha nehéz beosztani az időt. Aztán mi van még? Igen, az odaszánt idő. Szerintem a legfontosabb szeretett nyelv. Mert ha nincs időm rá, akkor ugyanhonnan tudná, hogy szeretem. Ha nincs időm rá, mert fontosabb. Fontosabb a számítógép előtt ülni, vagy fontosabb meghallgatni a híreket ilyen izgalmas helyzetben, mint ami ma van. Már egy hete tudjuk, hogy Gyurcsán lemondott, de mindig meg kell hallgatni. Aztán túl lehetne lépni ezen. Hogy mi lesz, ha senki nem tudja. Valaki sejti. De azt már elmondtam, hogy az az ország, amelyben igazság lakozik, az csak akkor jön el, amikor az Úr Jézus második eljövetele bekövetkezik. Mert a következő kormány is emberekből fog állni. Emberekből fog állni. Nem politizálunk. Nem erről van szó. Biztonság. Hát ezzel kellett volna kezdeni, de ez már elhangzott. A férj vállalja a döntéseket. Szolgálva vezessen. Hogy szolgálva vezessen? A bibliai vezetés fogalom egyenlő szolgálat. Maga Jézus mondja, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És adja az ő életét váltságul sokakért. Igen, életét adja. Szolgálva vezessen, ahogy egy jó gyárigazgató szolgálja az intézményét. Ahogy egy jó vezető szolgálja azt a csapatot, amelyiknek vezetője, és nem kizsákmányolja. A miniszter egyébként azt jelenti magyarul, hogy szolga, szó szerint. Egy latin szó. Hova jutottunk? Változik a nyelv. A jelentés tartalma. Azonosuljon a párja harcaival, sikereivel, kudarcaival, egyáltalán legyen jelen a család életében, ez nagyon fontos. És végül együtt tudjunk megállni Isten előtt. Minden hívő házaspár számára fontos szabály legyen, hogy legyen a napnak olyan része, amikor együtt imádkozunk, igét olvasunk. Ez lehet rövid, lehet néha hosszabb. Mi nyugdíjasok vagyunk, nekünk könnyű, de aki nem nyugdíjas, annak is ez alapvető szükséglet. És nem csak az asszonynak van rá szüksége. Na hát a férfi esetében kevesebb a tábla, itt is látjuk ugyanazokat a színeket. A férfinek nincs olyan sok dologra szüksége. De arra, hogy értékeljék, fontosnak tartsák, arra igen, és hogy tiszteljék, mi a tisztelet? Megkülönböztető figyelem. Több figyelmet kap, mint mások. Őrá kell jobban odafigyelni, mint a jeles vendégre, annál is jobban. Ezt igényli. Elfogadásra van szükség. Mit kell elfogadni? Például ne akarja átnevelni. A házasság nem nevelő intézmény. Kaptam egy jó férj nyersanyagot, majd faragok belőle. Eddig még mindenkinek beletört a bicskája. Csak elfogadni lehet. Persze idejében meg kell gondolni, hogy mennyire kemény ez a fa. Ugye vannak nagyon kemény tuskók. De amikor már benne vagyunk, hát akkor el kell fogadni. És az ilyen a kemény fa előnyös, mert sokkal kitartóbb, tovább tart. A hála itt is jelen van. A támogatás. Ez azt jelenti, hogy a foglalkozásából adódó körülmények elfogadása. Gondolok itt egy orvosra, hát a foglalkozásából fakad, hogy éjjel is riaszthatják. Ilyen az orvos meg a tűzoltó, hogy közeli szakmákat mondja. Ilyen a lelkész, akihez bekopog Mari néni, és lelki beszélgetni kell vele. Akkor is, amikor az ember más csinálna szívesen. Igen, sok minden adódik a foglalkozásából fakadó az, és bátorítani. Na, van itt egy furcsa dolog. Lehet, hogy ez véletlenül került ide. Szabadság. Feletti szabadság a férfinak? Én azt hiszem érdemes megadni. Különben nyomasztó az élet. Nem kell sok. Ha elutazik egy hétre, két nap múlva már hazavágyik. De kell az az érzés, hogy most azt csinálok, amit akarok. Aztán kiderül, hogy nem azt csinálja. Soha nem azt csinálja. De ne érezze azt, hogy gúzsba van kötve, hanem ő szabad, és szabad döntéssel ragaszkodik a feleségéhez és a családjához. És a végére hagytam, de hát itt van, kielégítő szexuális élet. Úgy tűnik, hogy a férfiak még jobban igénylik, én azt gondolom, hogy mind a két nem igényli, csak hogy mások vagyunk. Talán ősszel a különbséget a kétféle szex között már elmondtuk itt. Igen, volt erről szó? Néma csönd. Hát akkor kénytelen vagyok megismételni. Ezt egy nőgyógyász barátomtól hallottam. Azt mondta, hogy a férfi szex az olyan, mint egy modern motorkerékpár. Az ember berúgja, és már 120-szal szágult. Tehát elég egy kis inger, egy rosszul begombolt blúz, vagy felcsúszott szoknya, és már a plafonon van. Az asszony nem érti, hogy mi történt. Mert észre se vette, egyszer csak lerohanták. Ilyen a férfi. Az asszony nem ilyen. Olyan, mint egy régi 4-24-es közmozdul. 7 órán át fűteni kell, de akkor egy falut is elhúz. Hát erre oda kell figyelni. A fűtéshez idő kell. Mikor kell elkezdeni? Hát ha este... Most az asszonyoknak nem muszáj figyelni, férfiaknak mondom, ha este szeretnél valamit, reggel kezd el. Kezd el a fűtést, kedvesen, már úgy kell elbúcsúzni, az nem, fölhívod, megkérdezed, hogy vagy drágám, alig várom, hogy újra lássam azt a csodálatos két szemedet. Aztán hát a szeretet nyelvét ismerni kell. Jó ég, hát nem szereltem meg a vízcsapot, még mindig csöpök. Hát ha az csöpög, akkor nem lesz semmi. Úgyhogy lehet, hogy ez is beletartozik a fűtésbe. Tehát valódi szükségletekről van szó, és mindez összefoglalható abban, hogy... értékelni kell a férfit, mert ő fontos. Ha lerohan, nem vadállat, csak férfi. Hát ilyen a természete, ez az alaptermészete. Ezt el kell fogadni. Pascal írta azt, hogy Isten alakú vákum van bennünk, És itt szeretnék visszakanyarodni arra, amiről korábban szó volt már ma este, hogy a mi alapvető hiányunk az, hogy elszakadtunk Istentől. Ebből fakad a többi hiány. Ebből fakadnak a kommunikációs zavarok köztünk. Ebből a jó és rossz tudás fájából, azaz az erkölcsi megítélés fájából, abból, hogy úgy döntött az ember, hogy mi jobban tudjuk, mi jó, mi rossz. Isten ne szóljon bele az életünkbe. Ez a bűn lényege. A jó és a rossz tudásának a fája, az erkölcsi megítélés fája. Ettől elszakadtunk Istentől, az élet forrásától vissza kell térni hozzá. Azóta halottak vagyunk, mert az élet forrásától szakadtunk el. Mint egy vágott virág, olyan halott az ember, olyan, mintha élne egy darabig. De szükségszerűen hervad. A tulipán egy hét alatt, az ember 7 évtized alatt, vagy 8 vagy 9, mert én már túléltem a 7 évtizedet. De ez kivétel. Tehát hervadunk, és a végén befejezzük a földi pályafutásunkat. Ez tény. Ezt nem szabad elfelejteni. És ebből nem az következik, múltkor volt szó erről, hogy szakítsd le minden pillanat volt virágát, hanem ebből az következik, hogy a jövőre gondolok. A közeli jövőre és a távolabbira. Aki nem gondol a jövendőre, erkölcsileg mélyre süllyed. Jeremiás könyvéből idéztem múltkor ezt a megragadó hasonlatot, amikor egy megesett lányhoz hasonlítja a Jeruzsálemet, ruhája szegélye piszkos. Nem gondolta jövendőre. Szörnyű mélyre süllyedt, nincs vigasztalója. Istentől elszakadt ember bemocskolódik. Hát ebből a mocsokból akar kiemelni Isten. Elhagytak engem a folyóvíz forrását, Károli Bibliában még szebb, elhagytak engem az élővíz forrását, ugyanakkor hát hadd tudjuk, hogy az élő vizet egyszerűen a folyóvíznek nevezték abban az időben. A ciszternában összegyűlt vizet nem nevezték élővíznek. De mi mély kútból jött, vagy forrásból, azt nevezték élővíznek a Biblia korában. De hát jó ez az új fordítás, hogy elhagytak engem a folyóvíz forrását, és hogy folytatódik, és kutakat ástak maguknak. Pontosabban ciszternákat ástak maguknak, repedezett falu ciszternákat, amelyek nem tartják a vizet. Az Istennel való kapcsolat helyett mindenféle babonát, okkult, elképzeléseket nem tartják a vizet. De aki abból a vízből iszik, mondja Jézus, amelyet én adok neki, soha meg nem szomjazik, nyilván nem fizikailag. Ezt mondja egy asszonynak. Egy szerencsétlen életű asszonynak, akit már 5 férfi elhagyott, és most együtt él valakivel, azzal nem kötött házasságot, de együtt élnek. Hát az Úrral való közösségnek kell helyrejönni, ugyanakkor megismétlem azt, ami az elején elhangzott, hogy az Úrral való közösség nem pótolja a társammal való közösséget. Isten maga jelenti ki a teremtéskor, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Az ember társas lény. az Isten által elképzelt eredeti felállás a házasság, de lehet valakinek teljes az élete anélkül is, de barát, lelki gondozó, jó társ nélkül nem működik. Társas lény az ember, emberek kellenek. Azt már elmondtam, hogy nem a szerzetesek a szinglik, és nem a katolikus papok, és nem Jeremiás próféta, és nem Pál apostol, hanem azok, akik önzésből nem vállalják a házasság és a családi élet terhét és felelősségét. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, kiegészítése, egyébként a kérdés doboz most is ott van hátul, egy széken. Most ezen a tavaszon utolsó lehetőség abba kérdést dobni, mert jövő hétfőn lesz az utolsó alkalom, a befejező alkalma ennek a sorozatnak. Itt jegyzem meg, hogy CD lemez készül, Újdosó Csaba, az előbb még itt volt. Ja, itt van, előttem, igen. Igen, hozzá lehet fordulni, vagy Pasaréten Lengyel Istvánhoz CD ügyben. Előbb-utóbb az internetre is rákerül a www.bhs.hu honlapra, ez a Bibliai Házassággondozó Szolgálat. Valaki, aki az én honlapomat gondozza, azt jelzi nekem, hogy arra is fölteszi, mert van egy ilyen honlap is. Nos, van valakinek kérdése? Nincs. Akkor Isten velünk, viszontlátásra!